19. fejezetéből a 16. versről. Akkor azért nekik adta őt, hogy megfeszítessék, átvették azért Jézust és elvitték. És emelvén az ő keresztpályát ment az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt, és ővele más kettőt, egyfelől és másfelől, a középen pedig Jézus. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvasták azért egy címet az emberek közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak, a papi fejedelmek, ne írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felett Pilátus, amit megírtam, megírtam. Hogy idézek azért, mikor megfeszítették Jézus, vették az ő ruháit, és négy részre osztották, egyrészt mindegyik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondták azért egymásnak, ezt ne hasonlassuk el, hanem vessünk sorsa fel kiéledet, hogy beteljesedjék az írásban, hogy ezt mondta, megosztoztak ruháimon, és a köntösömben sorsot vetettek. A vitézek tehát ezt művelték. Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, amikor látta, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, mondta az anyjának, asszony, én hol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, én hol a te anyád. És ettől az órától kezdve magához fogadta azt az a tanítványt. Ezután tudván Jézus, hogy így már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom, volt pedig ott egy ecetelteni edény. Azok azért szívasok töltvén meg ecettel és izsókra tévén azt odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett és lehatva a fényt, kibocsátotta neki. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyák, évről évre biztosan elérkezünk ehhez a naphoz, amely mindig kicsit komor és megrendülést hoz, pedig mint abban, ami ott akkor a Golgotán történt, abban te számunkra a megváltást, a kegyelmet, az üdvösséget hirdetted meg, nem emberek rossz akarata, hárulása vagy hitványsága munkálta mindezt, nem véletlen tévedés volt ez a halál ott akkor, hanem az Úr akarata teljesedett be, az előre megígért áldozat, és ennek a bárványa magára vette a világ bűnét. Köszönjük neked, Urunk, hogy még akkor is, hogyha oly nehéz fölfogni, megérteni és néha elfogadni, hogy ez volt a megváltásnak az eszköze, köszönjük mégis, hogy megtetted, és hogy azok, akik túljutnak a maguk megválaszolhatatlan miértjein és megbotránkozásukon, amely elszélezte a juhokat és a pásztornyámat, azok mégis üdvösséget, békét találnak ennek, mert nincsen más útja, módja az üdvösségnek, nem adott más nép, amely által megtarthatunk. Köszönjük ezt neked. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és az dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket az 542. sérhet el, amely egy kicsit már elővételezi azt, ami csak holnap után lesz. Krisztus Jézus így feltámadt, és hívve ezzel a várakozással vagyunk most már pénteken együtt.
Levél 10. részében a 11. és 18. versek közötti szakasz, ezt találjuk itt a Szent Igében. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre ült az Istennek jobbjára, várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Bizonyságot tesz pedig erről mi nekünk a Szentlélek is, mert minek utána előre mondotta, ez az a szövetség, melyet kötök velük a napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól, és az ő bűneikről és álmokságaikról többé meg nem emlékezem, ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Kedves gyülekezet, a mai estének az alapgondolata az, hogy valaki meghozta a szükséges és elkerülhetetlen áldozatot azért, hogy mi, akik tett nélkül, enélkül az áldozat nélkül nem tudtunk volna Istennel találkozni és megbékélni, ő hozzá juthassunk és az ő kegyelmében részesedhessünk. Ennek az áldozat gondolatnak hosszú története van a Bibliában, és mindjárt feltehetnék a kérdést, hogy vajon az örökkévaló Isten miért ezt az útját választja a kiengesztelődésnek. Többször vetődött fel az elmúlt napok ünnepélyes együttlétein, hogy ilyenkor a Pészakban is és Húsvétban is kérdéseket teszünk fel, Jézus is kérdést tesz fel, és ezek között az egyik legfontosabb az a kérdés, amire nincs soha igazán jól megfogalmazható válasz, és ez pedig a miért? Miért? És nem az a válasz jön, ami így kezdődik, hogy azért beszéltünk már erről. Tehát mi gyakran kérdezünk így, és most is miért az áldozat Istennek az eszköze arra, hogy a dolgokat kiegyenesítse. Először is azt válaszolhatjuk, hogy csak úgy működnek jól a világban a dolgok, hogyha az ember betartja a megfelelő szabályokat. Izraelbe járva, ismerve az én népemet, hogy egyébként milyen fegyelmezetlennek tűnik, döbbenten láttam, hogy az emberek milyen aprólékosan szabálykövetők, és mikor ezt így kelet-európai meghökkenéssel valakinek elmondtam, azt mondta, hogy ez életeket ment. Itt pontosan érkezni, törvényeket betartani elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember ebben a veszélyes környezetben valahogy meg tudja őrizni az életét és az értékeit. Tele vagyunk ilyen használati utasításokkal, így nyúj hozzá a dolgokhoz, és akkor használhatod megfelelő. Vigyázz, így ne tégy, mert akkor kárt szenvedsz el, vagy akár az életed is veszélybe kerül. Ezeket a megfogalmazásokat, garanciákat nevezhetnénk szövetségnek is. Az eladó vagy a gyártó köt velünk egy megállapodást, tájékoztat bennünket arról, hogy milyen feltételekkel vállal garanciát, milyen feltételekkel működőképes az, amit nekünk a rendelkezésükbe bocsát, pedig csak egészen egyszerű hétköznapi dolgokról van szó, legyen az egy érzékeny anyagból gyártott ruhamenő, egy műszaki cikk vagy más dolgok. Nem képzelhető el a világ benne az emberrel, anélkül, hogy Isten ne tisztázta volna velünk azokat a feltételeket, amelyekkel ezen a veszélyes földön, ebben a veszélyes világban megmaradhatunk, életben maradhatunk, elvégezhetjük feladatainkat, és túl tekinthetünk a mulandó világ, a mulandó élet határain. Hát, feltételek felmondása, vagy kijátszása esetére is gondolkodik, Isten vész megoldásokban, mert az igazi partner soha nem mondja azt, hogy én tisztáztam a feltételeket, mindenki magára vessen, hogyha megszegi azokat. De ez már egy következő lépcső, ez már az adományozónak, a szerződő félnek a nagyvonalúságáról, szeretetéről, jóságáról, nem csak a korrektségéről beszél. Isten tehát korrekt. A szabályok, a törvények, ha megtartjuk, akkor megőriznek bennünket minden bajtól. De nem tudjuk betartani. De az első pillanattól kezdve kísérletezünk is. Az első pillanattól kezdve megnézzük, hogy mi van akkor, ha nem engedelmeskedünk a parancsolatoknak, hogyha mégis szemünk kiváltságai után megyünk, mint az édenkert első kihívásában. És hiszen nem csak korrekt, hanem mielőtt mondja a Biblia, a világot megalkotta volna, kidolgozta a B tervet is. Van az A terv, ami arról szól, hogy ha betartjuk a megállapodást, mi lesz? A B terv arról szól, hogy ha nem tartjuk be a megállapodást, mi lesz? És bizony a B terv az egy nehezebb terv. Azt nem lehet áldozatok nélkül megoldani. A másik az olyan egyszerű, kétszer kettő. Ez cselekedés élsz. De mi történik akkor, ha nem úgy cselekszem, ahogy megállapodtak velem? És így van ez az édenkert óta. A B terv működik, aminek meghatározó eleme az áldozat. Már Kain és Ábel tudta, hogy áldozatot kell hozni. Hogy valahol újra és újra vissza kell menni Istenhez, hogy a dolgok kiigazodjanak. Már ott felmerül Ábelben az a különös gondolat, megsejtés, hogy az igazi áldozat az, ami a vérrel törli le az ember bűnét és kiszolgáltatottságát. Igazán talán nem is tudja, hogy miért nem képzett teológus ő, szegény Ádám nem tudja neki elmagyarázni a dolgot, és Éva, hiszen ők azok, akiknél kisiklott a történet, mégis Ábel bárány áldozatot visz. Nincs baj Kain áldozatával sem, csak az ő szívének eltérő gondolataival van probléma, és ez az, ami miatt Isten nem fogadja el az áldozatot, mert nem lehet úgy Isten elé jönni, hogy a szívünk mást akar. Ott van a szívében az irigység, a versengés, a testvérgyűlölet, de áldozni akar ő is, hogy megfeleljen Istennek is. Meg azt is tehesse, amit ő akar. És most itt először a könyv tudós áldozati kérdésekben jártas, jól felkészült szerzője. Elmondja, hogy mi történik itt évszázadok óta az ő népének gyakorlatában. Az történik, hogy van egy csoport, papoknak hívjuk őket, a Lévi törzséből származnak, és minden nap, naponként, minden pap hozza ugyanazokat az áldozatokat, amik a könyvben meg vannak írva. Sok tennivaló van, a három törzse, Gerzsok, Mérábi törzse között megoszik a feladat, vannak, akik elmennek a megfelelő helyre, ma is van ott birkavásár, bevásárolják azokat a bárányokat, állatokat, amelyek azon a mezőn legeltek, ahol a az angyalok megjelentek és hívlatták Jézus születését, és ma is beépítetlen nagy mező van ott. Ma is bárányokat legeltetnek ott, tehát évezredek óta így van ez. És ott nevelték, ez nem messze van, egy olyan jó 10 kilométerre Jeruzsálemtől, ott nevelték az áldozatra szánt bárányokat. És volt, aki elment, beszerezte hétről hétre az ehhez szükséges állatokat, volt, aki fáért ment, mert az oltáron szüntelenül égni kellett a tűznek, volt, aki alaposan megtanulta, hogy hogyan kell a legkisebb fájdalommal elvenni az áldozati állatnak az életét, hogyan kell előkészíteni az áldozatra, és ment begyakorolt módon ez a dolog, aki nézte, meg volt mélyen győződve arról, hogy a dolog működik. Tehát ami történik, az mindenképpen, mint egy automatikusan elhozza a bűnös számára a megváltást, mert Isten így akarja. Nem tudjuk miért, de csináljuk. Minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta, amikor rákerül a sor, viszi ugyanazokat az áldozatokat. Főtünk nekem most ebben a kis szakaszban az a néhány ellentét pár, ami így jelenik meg, minden pap naponként gyakorta, és ugyanazon a versen belül pedig sohasem képes eltörölni a bűnöket. Gyakran viszi, naponta viszi, minden pap, és sohasem képesek ezek az áldozatok a bűnt eltörölni. Sőt, az, hogy naponta ismétlődik ez a dolog, az önmagában emlékeztet bennünket arra, hogy a dolgot nem lehet lezárni. Hétfőn is kell áldozatot hozni, kedden is, szerdán is, csütörtökön, pénteken, szombaton, ünnepnapon, különösen is, vasárnap is, reggel és délben és este a maradékot el kell füstölögtetni, nehogy megromoljon, ami megmaradt az áldozatból, csinálni hétfőtől hétfőig, vagy szombattól szombatig, minden áldott nap, és mindig újra előről kezdeni, ugyanabban az időpontban. És ez azt üzeni, hogy nincs megállás, van egy önforgás. Öljük az állatokat, folyik a vér, és mi pedig meghalunk, megjelölnek minket a bárány vérével, eszünk az áldozatból, aztán hazamegyünk, és sajnos ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk. Van-e ennek vajon értelme? És azt mondja itt a szerző, és itt vagyunk a nagypénteki eseménynél, hogy ő, megint egy ellentét, a minden pappal szemben egy valaki, ő, azonban nem naponként áldozatok sokaságával, hanem egy áldozattal a bűnökért mindörökre ült az Atyaisten jobbjára, vagy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ennek az áldozatnak a minősége nem csak abban áll, hogy a többi naponta és állatok véréből hozták Isten elé. Nem arról van szó, hogy egy alacsonyabb rendű élőlény halála, az kevésbé megrendítő, valaki látott állatot meghalni, vagy netán be is vérezte a kezét egy kakassal, tyúkkal, egyébbel, gyullal, ezek a konyhára kerülő étkezési haszonállatok. Az nem hiszem, hogy ne rendült volna meg ezeknek az állatoknak a halálától, és így van ez rendjén. Nem szabad ebbe belefásulni. Vannak országok, ahol pszichológusok vizsgálják a henteseket is, hogy nehogy kialakuljon bennük valami olyan eltorzulás, hogy akár élvezik is azt, amit tesznek. Tisztelettel kell végezniük a munkáinkat, megértve, hogy milyen nagy dolog valakinek az életét elvenni, valakinek az életét áldozni azért, hogy nekünk legyen holnapunk, legyen életünk, legyen ennivalónk. Tehát megrendítő a halálnak minden formája, természetesen egy kivégzés még inkább, és nagyon nehéz belegondolnunk magunkat abba, hogy mit érzett az édesanyja ott a kereszt alatt végignézve a fiának a kivégzését. Kering most egy történet a hálón, talán akik bólogatnak, jelzik, hogy tudják, miről van szó, hogy Iránban két fiatal ember egy utcai verekedésből úgy került, hogy az egyik megölte a másikat, és most néhány évvel az esemény után végül elítélték a bűnöst, és ott állt az akasztófa alatt a nyakában a kötéllel, és ott az a szokás, hogy részt vehetnek, ha akarnak a végtelen félnek, az áldozatnak a családtagjai, valami olyasmi ez, mint a Bibliában a vérbosszuló rokon lehetősége, és ők rúghatják ki a széket a halálra ítélt alól, és így részt vehetnek a bosszúban, ha ez kielégít bárkit. És ott van a kép is, áll a széken, csukjával a fejét, a fiatalember. És az történt akkor, hogy az áldozatnak az anyja odament hangos sírással, adott egy pofont ennek a gyilkosnak, és azt mondta, hogy nem akarja, hogy kivégezzék. És ott van a kép a gyilkos anyjáról és az áldozat anyjáról, a gyilkos anyja, ahogy az állomás határán önhibületi állapotban öleli ezt az asszonyt, aki megbocsátott a fia gyilkosának. Szörnyű dolog ez, nem tudjuk, mi maradt meg ennek a fiatalembernek a lelkében, és azt gondolom, hogy ez a kép, ahogy bejárja a világot, segít nekünk megérteni, hogy miért van szükség áldozatra, hogy mit jelent a megbocsátás, az elengedés, hogy az nem teljes kiegyenlítődés jelent, hogy ez egy egyoldalú dolog, hogy valaki lemond a bosszúról, hogy nem akar ugyanolyan fájdalmat, mint amit ő átélt, és magára veszi az ügy összes ódiumát, és a másik számára pedig elhozza a szabadulást, a folytatást, az élet továbbvitelének a lehetőségét. Tehát ő egy áldozatával áldozva a bűnökért ült Isten jobbjára, és tette tökéletessé a megszentelteket. Megrendít bennünket nagy pénteknek a története. Tudom, sok-sok ember került sajnos hasonló helyzetbe római birodalom idején, amikor ez a kivégzési forma dívott, akkor sok százan is fügtek, esetleg az utak mentén haldokolva, keresztfán. Nagyon sokszor nyúlt a hatalom, a túlhatalom ehhez az eszközhöz, politikai ellenfelei eltakarítása érdekében is. Sokan haltak meg a történelem során így, azonban volt köztük egy, akinek a halál egyben áldozat is volt. Hogy ezt jobban értsük, az imádság előtt felolvasott szakaszban történt utalás arra, hogy Jézus nem egyedül végezték ki, hanem volt mellette két másik személy is. Nyilván a hatalom úgy számított, hogyha két köztörvényes bűnözőt is kivégeznek vele, az emberek tudatában az maradt meg, hogy amikor három gazembert akasztottak, de nem így történt, mert több dolog megmaradt az örök emlékezetben, és följegyeztetett azután. Az egyik, hogy Némi kis párbeszédre múlt néhány percre lehetőség ott a halál küszöbén, és az egyik gonosztevő rádöbbent, hogy nem mindenki bűnös, akit kivégeznek egyrészt, és hogy van valaki, akinek a halála még csak nem is véletlen, nem az a fajta megoldás, amivel olykor a túlhatalommal rendelkezők előítélkeznek, és aztán majd évek múlva esetleg felülbírálják korábbi döntésüket, amikor már helyrehozhatatlanak a károk, hanem megsejtett valamit abból, hogy ez a halál falakat tört át. És Jézus halálában nem az volt a legszörnyűbb, hát nem becsüljük le, hogy meghosszabbítva szenvedéseit megverték, tövissel megkoszorúzták, aztán szegekkel, gerendákhoz szögezték, rettenetes dolog, órákon át ott lassan meghalt, nem akarjuk ezt részletezni, mert borzalmas önmagában is, hanem hogy magára vette másoknak a bűnét. Másnak ez igazán nem adatik meg. Igazért még csak meg merne halni valaki, mondja a Biblia. Igen, ilyenek vannak. Anyák, barátok, szerelmek megteszik ezt, ős hazafiak, valami nemes ügyért, de bűnösökért, azokért, akik szidalmazzák, azokért, akik az igazságtalan ítélet részesei, azokért, és itt van a szenvedés történetnek az az apró részlete, amit sehogyan sem lehet mémelni. Mindenfélét lehet. Itt a keresztfán is bármit mondhat az elítélt, neki szabad már mindent mondani. De még pont azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Pedig nem harakudnánk azért se, azt hinná a rómaiakat, az egyházfőket, a hűtlen tömeget, mindent, ami minket is mindig zavar, hogy az emberek nem tartanak ki az elvek mellett, hogy nem veszik észre, hogy játékszerei a hatalomnak a hatalmat, hogy úgy érzi, hogy mindent megtehet, nem kell majd Isten elé odaállni. Aztán maga a hálátlanság, hát olyanok ordítoznak itt, akikért ő mindenféle jót tett. És ezt is itt most elmondhatná keserűen, nem ezt mondja, hanem, atyám, bocsáss meg neki, nem tudják, mit cselekszenek. Igen? Az utolsó szó is, amit szintén imádság előtt olvastunk, elvégeztetett, és erről szól, hogy ő ezért jött, ez volt a csúcsa az ő küldetésének és szolgálatának, hogy ezzel az egyetlen egy áldozatával valami örökre más dimenzióba helyezzen. Nem könnyű erről beszélni, mert hozzánk közelebb állna ez a naponkénti áldozat. Naponta vétkezünk, és naponta megbeszéljük este Istennel, hogy bocsánat, 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 volt 3-4-5 hibám, bűnöm, rossz szavam, gondolatom egyebem. Nem szeretnék úgy belemenni az éjszakába, hogyha véletlenül megállna a szívem, akkor hát, hogy megyek majd elég, ezért mielőtt elaludnék, Uram, essünk túl ezen, bocsánat. Mindezért, és akkor egy mély sóhajtással elszundítunk, és Isten, mert ez a dolga, mondta egy kicsit magáról megfeledkezett művész, de valahol fején találta a szöget, ez erre vállalkozott az örökkép, ami igen, komolyan veszi a mi bocsánat kérésünket. Valahányszor csak ezt kimondjuk. Tehát hozzánk ez közelen válta. De mit jelent ez, hogy valaki egyszer s mindenkorra annullálta, meg semmisítette a bűnnek, az ítéletnek azt az erejét, ami méltán nehezedik ránk, ami persze arra irítál, arra abban kísért bennünket, hogy hát akkor felszabadultan vétkezhetünk, hiszen valaki egy áldozatával mindörökre eltörölte azt, ami zavar bennünket a bűnnel összefüggésben. De így van. Valaki egyetlen egy áldozatával lezárta az Isten és ember közötti kapcsolatnak ezt a furcsa, megrendítő gyakorlatát. Tudom, ma is van így, vannak felekezetek, amelyek valamilyen formában, vitatható formában újra és újra meg akarják ismételni az áldozatot. Jobb indulattal, megértőben azt mondhatnánk, megpróbálják mindig konfirmálni, megerősíteni, megújítani, mert az ember érzi ezt, hogy ugyan egyszer mindenkorra megbocsátott Isten a Jézus Krisztusért, de hát bennünk a változás nem egy csapásra megy végbe. Tehát nem az történik, hogy akkor kialszik bennünk a kísértés, a bűn utáni vágy, a gyarlóság, és hirtelen egy csapásra, misztikusan bűnkerülővé leszünk, nincs íze többé a bűnnek, mit nekünk a kísértés, mi provokáljuk, és önmagunkat, ahogy egyesek balgán ezt tenni szokták, nem ez a helyzet. De az biztos, hogy a dolognak ezt a jogi oldalát, ha vele ezt a kifejezést használni, így oldotta meg Isten. Letett arról, hogy az ember az értelmét használva, a korrektségét, a tőle elvárható korrektséget igénybe véve tartózkodni a megállapodás megszegésétől. Nem megy ez a dolog így. Már az özönvíz után is megállapítja ezt Isten, és már ott elindul a dolognak az a fajta egyoldalú kidolgozása, ami aztán Jézusban éri el a csúcsát. Isten kockáztat. És azt mondja, lesz, ami lesz, én a magam részéről elmegyek a falig, a legvégső pontig, aminél többet adni nem lehet. Tehát az, hogy Jézus egyetlen egy áldozata után mindörökre ül Istennek jobbjára, ez azt fejezi ki, nem kell még egyszer eljönnie meghalni mindörökre. Megtörtént ez a dolog, és ott vár, míg lába és rámújjául vetetnek az ő ellenségei. Egyetlen egy áldozata tökéletesség tette a megszenteltetet, ez azt jelenti, hogy mindazokat, akik a szentség útjára hajlandó lépni. A dolog nem automatikus tehát, a lehetőség nem van, mi csak a szentség útjára lépünk, mi elkezdjük komolyan venni őt. Mi belátjuk azt, hogy nem naponként önmagunknak betarthatatlan fogadalmak felsorolásával nyitunk utat Istenhez, és végig vagyunk sértve, ha ez neki nem elég, megfogadva, hogy mások leszünk, majd zavartan konstatálva, hogy nem ment ma megint, hanem alázattal meghagyunk, és azt mondjuk, elfogadom a te egyetlen egy áldozatodat, mint a szentség alapfeltételét, lehetőségét. És akkor végezetül még két dolog. Isten újra szövetséget köt, mi ezt nevezzük új szövetségnek. És nem csupán abban az értelemben, hogy ez a bizonyos hó szövetség alapvetően egy néppel köttetett, és mondjuk így, hogy azon keresztül általában az emberiséggel is, mert azok az alapelvek, amelyeket Isten az ő népének adott, azok közül az erkölcsi alapelvek, a reális vagy logikus parancsolatok mindenkinek szólnak. Vannak konkrét irracionális parancsok is, amik azoknak kellenek, akik zsidó vallásúakká akarnak válni. Ma is lehetne ez. Ide tartozik az érkezési tilalom, ó jaj, jön a holnapi nap, és már is érezzük a finom csonkának az illatát, és a dolgon mit sem változtat, hogyha macessza vesszük a csonkát. Van, aki úgy gondolja, hogy a kettő együtt semmisíti egymást. Tehát aki zsidó vallású akar lenni, az ilyenkor kerüli azokat a hentes boltokat, ahol olyan fajta nevű halakat árulnak, amelyek velük tekinteni se lenne szabad. Nem ezek a lényeges dolgok, hiszen nem az fertőzteti meg az embert, amilyen szájunk bemegy, de nem erőltethetjük, hogy mi igenis hadd legyünk a magunk törvényei alapján a zsidó vallásnak a részesei, és ugyanígy a keresztény felekezetek között is általában van valami feltétel, és ezt el kell fogadni. Lehet bírálni, de akkor nem kötelező oda tartozni. Nem erről van azonban itt most szó. Az új szövetség az a legkevésbé sem a étkezési, öltözködési és egyéb szokások, hagyományok újjáélesztése, a régi helyett új kitalálása. Tehát ha ők ilyen imákat mondtak, mi olyan imákat mondunk, ha ők így öltöztek, mi úgy öltözünk, ha ők fehéret mondtak, mi mondunk feketét, vagy fordítva, megkülönböztetjük magunkat tőlük. Az új szövetség nem ez. Az új szövetség részben az, hogy mindenkire kiterjed Istennek a kegyelme, de ebben az az üzenet is, hogy zsidónak először és aztán görögnek, ennek a zsidó Jézusnak az áldozata teszi a véráldozatot, a naponkénti áldozatkeresés örökre szükségtelenné. Nem lehet túlszárnyalni Istennek azt a szeretetét, nem lehet túlszárnyalni azt az odaadást, önfeláldozást, amit Jézusnál láttunk. Isten ezt az áldozatot fogadja el, és mi pedig nem tesszük fel újra és újra azt a kérdést, hogy miért ezt, melyben másikat. Mert maga egyoldalúan szerződött Isten, de azért ő a nagyobbik szerződő fél. Ő hozta a nagyobb áldozatot, de ő mondja meg, hogy mi az, amivel hajlandó szóba állni. És ki az, aki közvetíthet közte, és közöttünk ki az, aki az ő jobbján ül örökre. Mi tehát az új szövetség? Az egyik feláll dolognak az, hogy az én törvényemet szívükbe, helyzen elmélyükbe írom be, ezzel az áldozatról szóló üzenettel ágyazok meg a kegyelem gondolatának, ezt, aki megérti, ezt a törvényt megérti és elfogadja, azt Isten is elfogadja, és mi a másik, ami pedig az Isten oldala, hogy az ő bűneikről és álmokságaikról többének nem emlékezem. Sokszor vannak hit problémáink. Időnként még az is zavar bennünket, hogy vajon tényleg jól gondoltam el, Isten egyáltalán létezik. És nem baj, hogy ilyen gondolatom van, hiszen olyan hatalmas és befogadhatatlan, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha néha úgy érzem, hogy ezt egyszerűen nem tudom megérteni, és nem tudom elfogadni. De ezzel a problémával olyan sokat nem foglalkozik a Biblia. Van-e Isten, vagy nincs. Sokkal többet foglalkozik viszont azoknak a problémájával, akik túljutottak ezen a kihívóson, és hiszik, hogy Isten van, de bizonyos dolgokat nem hisznek vele kapcsolatban. És ezek közül most utoljára ennél a pontnál, az utolsó pontnál erre hegyezzük ki a dolgot. Nem tudják elvinni, hogy az ő bűneikről és álnokságaikról többé nem emlékezik meg Isten. És miért nem tudják elhinni? Azért, mert emberek között viszonylag ritka, hogy valaki megbocsátott, egy ügyet lezárt, vagy eljutott oda, hogy látja, hogy nem érdemes fölhány forgatni az ügyet, hogy ezt ne venné újra és újra elő. Tehát valójában nagyon nem tudunk megbocsátani és túljutni az ügyeken, pedig nem vagyunk olyan mindent látók és tudók, mint az Isten. Mindent lát, minden rezdülésünket ismer, és mégis azt mondja, hogy bűneikről és álmokságairól többé meg nem emlékezem. Minket kísérhetnek rossz döntések, bűnök, szégyelni való emlékek, nekünk időről időre eszünkbe jut, nem tudunk mit tenni, olyan ez, mint a behegett seb, időjárás változásnál jelez, Istennél nem jelez, bűneikről nem emlékezem meg. Miért nem tudjuk elhinni, hogy nem fogja szememre vetni többé, hogy nem kell bűnhődnöm érte, hogy mindenért Jézus halt meg és bűnhődött, magára vette, és nem lehet azt mondani, hogy jó, úgy általánosságban szép üzenet ez, aranyba lehet önteni, és nyaklánc végére akasztva a nyakunkba tehetjük, de azért lesz nagy elszámolás és leszámolás az Isten időszékkel. És mindig elfelejtjük, hogy arról szól ez az üzenet, hogy ott meg akar jutalmazni az szerint, amit ebben a testben cselekedtünk. Tehát nem elítélni akar, károsztatni. Isten nem azért küldte az ő fiát, hogy károsztassa világot, hanem hogy megtartassék-e világ általa. Tehát a szövetség, amit kötök, hogy egyrészt szívükbe és elméjükbe kerül a jó utáni vágy és az elfogadása annak, hogy Isten ennek a lehetőségét megteremtette, a másik oldalról pedig egy kijelentés, egy isteni kijelentés, aminek a teljes súlyon ott áll az örökkévaló, az ő bűneikről és álmokságairól. Többé meg nem emlékezem. Köszönöm, Uram! Ahol bűnök bocsánata van, ott nincs többé áldozat. És ezért nincs többé áldozat, mert valaki az egész ügyet elvitte eddig a fontig. Zsidókhoz írt levél valamikor 70 körül íródott a mai tudomásunk szerint, úgy szoktuk mondani, hogy 70 és 90 között. Tehát vagy küszöbön állt a jeruzsálemi szentély lerontása, vagy éppen bekövetkezett, és ez erőteljesen foglalkoztatta a hívő zsidó közvéleményét, és kétségbe voltak esve, hogy mi lesz most, és talán erre is reflektál ez a levél, amely azt mondja, nem baj. Nem szép dolog, nem örülünk neki. Szomorúak vagyunk miatt, ám de a probléma nem létezik, mert ahol bűnbocsánat van a Krisztus vére által, ott nincs többé szükség az áldozatra, amit folyik nap mint nap az áldozati bárányoknak a vére. Áldunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy volt egy másik terved arra az esetre, hogyha mi a te jóságodat, gazdagságodat látva, a teremtett világ szépségeit, előnyeit, áldásait átélve mégsem maradnánk meg veled való megállapodás útján, és ez a második lépés, ez a második megoldás, ez a második terv megrendít bennünket és megaláz, ma este, de reménnyel tölti meg a szívünket. Igen, újra megtörténhet, hogy szívünkbe és elménkbe kerül az eredeti gondolat, hogy veled szövetségben legyünk, és helyeseljük, és kövessük teljes szívből a te akaratodat. Köszönjük, hogy az akadályt elhárítottad, Urunk áldozata által. Köszönjük, hogy nem helyettesítheti, nem kell, hogy helyettesítse ezt bármiféle emberi igyekezett akarat, cselekedet, áldozati ajándék. Nem tudunk mit hozni bűneinkért, mert te elfogadtad örökre a mi Urunk Jézus Krisztus áldozatát, és ez mindörökre lezárta a mi szorongásaink, a mi kétségbeesésünk történetét, ügyét. Hinni akarunk neked, igaz mondó Isten, hogy komolyan gondoltad a bocsánatot, hogy nem emlékezel meg többé mindenkel, hogy hátad mögé vetetted azt, és nem akarsz ítéletre vonni. Úgy legyen, Uram. Amen. A helyünket elfoglalva a 11-es dicsérettel fejezik be Isten tiszteletünket, az utolsó verset, majd a hirdetések és az áldás után.